Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és emeljük szívünket Istenhez imádságban. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért itt lehetünk előtted ezen a vasárnap délutánon is. Köszönjük neked, hogy te készítettél alkalmat arra, hogy a te házadba jöjjünk, és veled találkozzunk. Köszönjük, hogy minden képességet és eszközt megadtál ahhoz, hogy itt legyünk. Köszönjük, hogy az utunkon velünk voltál, megőriztél, és köszönjük, hogy adsz nekünk szemeket, hogy lássunk, füleket, hogy halljunk, de szeretnénk ezen túl látni és túl lépni. Szeretnénk nem csak testi, hanem lelki látást is kérni tőled. Szeretnénk, Úr Jézus, hogyha a mostani Isten tiszteleten is és életünk minden napján te ragyognál fel nekünk. Szeretnénk téged, Úr Jézus, jobban megismerni, hozzád közelebb kerülni, mert valóban rád van szükségünk, rajtad kívül nincs kihez járulnunk. Sem testi, sem lelki betegségeinkből senki nem tud bennünket olyan tökéletesen helyreállítani és meggyógyítani, hogy te. Úr Jézus, te látod, hogy milyen nap, milyen napok, milyen hét van mögöttünk, milyen szívvel, milyen lélekkel, milyen kérdésekkel jöttünk ide. Add, hogy nálad megtaláljuk a megoldást, a választ, a gyógyulást, a szabadulást, és azért könyörgünk, hogy változtass meg bennünket, megváltunk, hogy neked kedves életet élhessünk. És amikor itt befejeződik az alkalom, akkor hadd folytatódhasson az életünk Isten tiszteletével, nem csak a mai esténk, hanem életünk minden napja. Szent lelked által kérünk, légy jelen közöttünk, és szólj hozzánk, mert hallják a te szolgáid. Az Úr Jézus nevében kérünk, atyánk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk, a János írása szerint való Szent Evangélium 9. részéből, a 9. rész válogatott verseiből. És amint eltávozott onnan Jézus, látott egy embert, aki születésétől fogva vak volt. És kérdezték őt a tanítványai mondván, Mester, ki vétkezett? Ez vagy ennek szülei, hogy vakon született? Jézus ezt felelte, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van. Eljő az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik. Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok. Ezeket mondván a földre köpött, és az ő nyálából sárt csinála, rákené a sarat a vak szemeire, és mondanéki, menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Elméne azért is megmosakodék, és megjöve látva. A szomszédok azért, és akik azelőtt látták, és tudták, hogy ő vak volt, ezt mondták, nem ezé az, aki itt szokott ülni és koldulni. Némelyek azt mondták, hogy ez az, mások pedig, hogy hasonlít hozzá. Ő azt mondá, hogy én vagyok az. Mondának azért néki, mi módon nyíltak meg a te szemeid? Felele és monda, egy ember, akit Jézusnak mondanak, sarat készíte rákené a szemeimre, és mondánékem, menj el a Siloám tavára, és mosódjál meg, miután pedig elmenék, és megmosakodám, megjöve látásom. Mondának azért néki, hol van az? Ő pedig ezt mondta, nem tudom. Mondának azért némelyek a farizeusok közül. Ez az ember, mármint Jézus, nincsen Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Mások mondának, mi módon tehet bűnös ember ilyen jeleket? És hasonlás lőn közöttük. Újra mondának a vaknak, te mit szólsz ő róla, hogy megnyitál szemeidet? Ő pedig mondá, hogy próféta. Miután a szüleit is megkérdezték, a szülők ezeket mondták, mert féltek a zsidóktól. Mert megegyeztek a zsidók, hogy ha valaki Krisztusnak vallja Jézust, rekesztessék ki a gyülekezetből. Másodszor is szólíták azért a farizeusok a meggyógyult embert, és ezt mondták neki, adj dicsőséget az Istennek, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. És ezt felelte a meggyógyult, ha bűnös, én nem tudom, egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok. Felele az ember, és mondanékik, bizony csodálatos az, hogy ti nem tudjátok, honnan való, és az én szemeimet mégis megnyitotta. Pedig tudjuk, hogy Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, hanem ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg. Öröktől fogva nem hallaték, hogy vakon születettnek szemeit valaki megnyitotta volna. Ha ez nem Istentől volna, semmit sem cselekedhetnék. Felelének és mondának néki, te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket, és kivetették őt a gyülekezetből. Meghallá Jézus, hogy kivetették a zsinagógából, és találkozván vele ezt mondanéki, hiszel-e az Isten fiában? Felelt néki, és ezt mondta, ki az Uram, hogy higgyek benne? Mondta pedig néki Jézus, láttad is őt, és aki beszél veled, az az. Ő pedig mondta, hiszek, Uram, és imádta őt. Kedves testvéreim, hogyha szeretnénk címet adni ennek a jól ismert történetnek, akkor a három szereplő csoport köré lehetne ezt a címet rendezni, vakok, gyengéllátók és tisztánlátók. Három szereplő csoport van ebben a történetben, akikről néhány szóval szeretnék röviden szólni, Isten szent lelkét segítségül hívva. Azért nagyon fontos, kedves testvéreim, ez a történet, mert rámutat mind az emberi, testi, másrészt lelki gyengeségekre és vakságokra. Tudjuk, hogy az információ 90%-a körülbelül a szemünkön keresztül jut a tudatunkba. Éppen ezért nagyon fontos, és nem mindegy, hogy milyen a látásunk, mennyire látunk élesen, mennyire látunk tisztán, milyen állapotban van a mi szemünk. A testi látásunk nagyon fontos. Védjük, óvjuk, mint a szemünk fényét, mondja is a közmondás. De a testi látásunk épségénél van még egy fontosabb, a lelki látásunk tisztasága. Hogy vajon lelkileg tisztán látunk-e? Mert ezekkel a szemeinkkel, bármennyire is fontosak és szükségesek, csak a 3D-s világot tudjuk felfogni, és annak az érzékelésére adta nekünk Isten. Viszont szükségünk van lelkilátásra, élő hitre ahhoz, hogy belelássunk Istennek azokba a csodáiba, abba a világába, azokba a dimenzióiba, aminek az érzékelésére csak a lelkilátás adatott. Az a kérdés, és szeretném, hogyha a történet alapján ezen mennénk végig, hogy mi vajon a három közül melyik csoportba tartozunk. A lelkileg vakok, vagy a lelkileg gyengéllátók, vagy a lelkileg tisztánlátók közé. Ugyanis az, hogy milyen a lelkilátásunk, hogy van-e és tiszta-e a lelkilátásunk, az kihat az örök életünkre és az örök sorsunkra is. Ugyanis a lelkilátásunkkal a láthatatlan világ valóságába látunk bele. Ez a kérdés, kedves testvéreim, hogy van-e ilyen látásunk. Ebben a történetben találkozunk olyanokkal, akiknek mind testi, mind lelki látásuk rendben volt. Olyanokkal is, akiknek csak a testi látásuk volt rendben, de lelkileg teljesen be voltak sötétedve. Miközben maguk tanítóknak és mások vezetőinek vallották magukat. Mások kezdtek már lelkileg tisztábban látni, de még mindig csak tapogatóztak, annak a közelében, aki maga a világosság. Aztán van a történetben olyan, aki Jézussal találkozva nem csak testi, hanem lelki látásra is jut. Először hadd beszéljek arról, aki a történet legelején is megjelenik, akinek mind testi, mind lelki látása rendben volt, nem más ő, mint az Úr Jézus. Van szeme a látásra. Annyira jó olvasni a történet elején, hogy amikor mindenki más elmenne mellette, ő észreveszi azt a vakembert. Neki van szeme észrevenni ezt a szükségben lévőt. Ő nem megy el mellette szótlanul. Ő nem megy el úgy, mint a tömeg, neki fontos ez az egy, nyomorult, magára hagyott koldus ember is. Annyira jó, hogy az Úr Jézusnak arra is van látása, amire nekünk nincs. És olyan jó lenne, ha tanulnánk tőle alázattal, és kérnénk, hogy Úr Jézus, hadd lássuk meg mi is ezeket az útszéli vakembereket, akár szó szerint, akár átvitt értelemben, és ne menjünk el mellettük szó nélkül. és azt a világosságot, amit Jézustól kaptunk, azt osszuk meg velük, és töltsük be a szükségeiket. Meglátta, megszánta ezt az embert, és azt is elmondja, itt a tanítványok kérdésére reagálva, hogy miért történik mindez. Megdöbbentő, amit itt az Úr Jézus mond, és talán mondhatnánk azt is, hogy hát milyen kemény ez Istentől, nem tudjuk, hogy hány éves lehetett ez a vakon született ember, de biztos, hogy nem volt már gyermek, hiszen a szülők utalnak rá a kiholgatáskor, hogy hát elég nagy már ő, kérdezzétek őt. Valószínűleg már évtizedek óta vakon élt, születésétől fogva. És az Úr Jézus azt mondja, hogy a közgondolkodással szemben, az általános vallásos elképzelésekkel szemben sem ez az ember nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem azért történt ez, azért született ő vakon, hogy egyszer majd nyilvánvalókká legyenek benne az Istennek hatalmas dolgai. Ha nagyon le akarjuk csupaszítani a történetet, ez az ember ezért a történetért született vakon. Azért, hogy találkozzon Jézussal, hogy Jézus meggyógyítsa, hogy bizonyítsa ezzel a jellel is, hogy ő Isten fia, hogy ő mindenható, és hogy legyen új élete. És hogy ezt a csodát látva, talán legyenek többen is, akik elindulnak és követik Jézust. Nyilvánvalóvá legyenek benne az Isten dolgai. Ezért történt mindez. Az a kérdés, kedves testvéreim, hogy mi vajon tudjuk-e így látni az életünkben a nehézségeket, a próbákat, a nyomorúságokat, hogy Isten ezeket azért engedi meg, hogy ezeken keresztül nyilvánvalókká legyenek bennünk az Istennek nagyságos dolgai. Hogy Jézus cselekedhessen, hogy Jézus szólhasson, hogy Jézus munkálkodhasson ezeken keresztül a mi életünkben is, és mások életében is. Mert ez a legfontosabb kérdés, hogy a mi életünkben vajon nyilvánvalóan látszik-e, hogy Isten ott van, hogy Isten jelen van az életünkben, hogy ő az életünknek az ura. Mennyire nyilvánvaló a külvilág számára a szavaink, a tetteink, az életvitelünk alapján, vagy az emberekkel való kapcsolatunk alapján, hogy igen, ennek a szívében, ennek az embernek az életében ott van Jézus Krisztus. És annyira jó azt is látni, kedves testvéreim, hogy Jézus végigvezeti egy úton ezt az embert. Nem csak úgy meggyógyítja, aztán hagyja lógva a levegőben, célt ad neki. Először is elküldi megmosakodni a Siloám tavához. Milyen érdekes, hogy éppen oda, hát volt ott elég sok medence, ahol meg gyógyvíz, ahol meggyógyíthatta volna, vagy ahova elküldhette volna mosakodni, éppen a Siloám tavához küldi. Éppen oda, aminek a jelentése az, hogy küldött. Mert bizony, innentől kezdve ez a vakon született ember már küldött. Jézus küldöttje ebben a világban. Ő már nem magát képviseli ettől a pillanattól kezdve, innentől kezdve ő Jézus Krisztusnak a két lábon járó bizonyságtétele. Egy messiási jel, egy csoda, ami Jézusra mutat. Ő a saját személyében minden szó nélkül bizonyíték arra, hogy Jézus Isten fia. Olyan jó lenne, kedves testvéreim, ha mi is így tudnánk bízni, mint ez az ember, és így tudnánk engedelmeskedni Jézusnak, hogy el tudnánk indulni oda, akár vakon, ahova ő küld, annyira rábízva magunkat, hogy elhisszük, hogy ahova ő küld, ott vagyunk a legjobb helyen. Amit ő mond, az a legjobb nekünk. Hogy a világon a legbiztonságosabb hely az Isten akarata, és ha abba belesimulok, akkor nem lehet baj. És akkor lehetek Jézusnak a két lábon járó bizonyságtétele, küldötte, anélkül, hogy egy mukkot is mondanék. Mert persze a szavainkkal is bizonyságot kell tennünk, de sokszor azzal könnyebb bizonyságot tenni, mint a tetteinkkel. És olyan jó lenne, ha valahol megjelenünk, akkor nem a békétlenséget, nem a szeretetlenséget, nem a haragot, nem az indulatot, nem a türelmetlenséget vinnénk magunkkal, hanem Jézus Krisztust, és az ő békességét, az ő örömét, az ő erejét. Hogyha mi magunkon is meglátszódna az, hogy mi találkoztunk Jézussal, és hogy nekünk megváltozott az életünk. Jézus meggyógyítja ezt az embert, célt, értelmet, küldetést ad ennek az embernek, nem csak a fizikális szükségletét tölti be, nem csak a testi betegségét gyógyítja meg. Jézus később sem hagyja magára ezt az embert. Annyira jó látni, hogy ezután az egész hercehurca után, amit már nem olvastam fel, mert ismerjük a történetből, hogy kihallgatják először az embert, a farizeusok, aztán a szüleit, aztán megint a meggyógyultat, és utána megy Jézus ennek az embernek, újra megszólítja. Azt látjuk, hogy amikor kizárják minden közösségből, ami akkor a lételeme volt az embereknek, és ami az élet legfontosabb fóruma volt a zsinagógából, kizárják, amikor elhatárolódnak tőle emberek, akkor Jézus közösséget vállal vele. Nem csak ott vak emberként látja meg a nyomorúságában az útszélen, hanem itt is meglátja az Úr Jézus, amikor az újabb próbába és nehézségbe kerül, immár Jézusért. Közösséget vállal vele, és azt látjuk, hogy végigvezeti lelkileg is a lelkilátás útján. Mert nem végez az Úr Jézus félmunkát. Ha ő valakit kezelésbe vesz, akkor azt végig viszi azt a munkát, és egészen addig formálja, amíg olyanná nem lesz, amilyenné ő akarja. Olyan jó ezt tudnunk, kedves testvéreim, és olyan nagy reménység, hogy Jézus számára nincsen lehetetlen helyzet, nincsen lehetetlen eset. Még én sem vagyok az, még te sem vagy az, kedves testvérem, és ő nem adja fel velünk kapcsolatban. És ha engedjük neki, akkor ő közösségben van velünk, közösségben marad velünk, és formál bennünket. Azt látjuk, hogy a testi után a lelki látásra is eljuttatja ezt az embert, mert tudja az Úr Jézus, hogy az életnek ez az igazi lényege. Hogy legyen az embernek lelki látása, hogy legyen élő kapcsolata Jézus Krisztussal, és az ő szemszögéből láthassa a saját élete dolgait is, meg a környezetét is, és legyen látása a mennyei valóságra. És még az elején azt látjuk a történetnek, hogy az Úr Jézus visszaadja a fizikális látását, vagyis megadja ennek az embernek, itt a végén azt látjuk, hogy lelki látása is eljuttatja. Hagyja, megismerteti magát ezzel az emberrel, hagyja, hogy felismerje ez az ember, és elismerje, hogy valóban te vagy az Isten fia, te vagy az én Uram, te vagy az én Istenem, és elkezdte itt imádni Jézust. Jézus végigviszi ezen az úton, és így visz végig bennünket is, kedves testvéreim, hogy eljussunk az ő megismerésére, hogy őt annak lássuk, aki valójában, és úgy dicsőítsük őt, ahogy az neki kedves. Aztán látjuk, hogy vannak a történetben gyengén látók is. Vannak olyanok, akik már valamit kapizsgálnak az igazságból, mivel ott vannak a világvilágossága körül, már nem hat rájuk teljesen az a közgondolkodás, mint a farizeusokra, ezek a tanítványok. A közgondolkodás az volt, hogy mindent a bűnhöz kötöttek, Jézus viszont hoz egy újat, tiszta lappal kezd, és mindent a kegyelemhez köt. Az addigi közgondolkodás mindent a bűnhöz kötött, Jézus viszont új időszámítást hoz, ő mindent a kegyelemhez köt. Azt látjuk, hogy a tanítványok, még ha a kérdésükben benne is van az akkori gondolkodás eszenciája, de mégis legalább kérdezik Jézust. Legalább nem ítélkeznek elsőre. Legalább nem az előítéletek alapján hoznak döntést, mint a farizeusok. Jézust kérdezik, és Jézusra figyelnek, és tőle tényleg várják a választ, hogy vajon mi történhetett itt. Beszélő viszonyban vannak Jézussal. Érdekli őket, hogy Jézus mit mond. Ők már elindultak egy úton, a teljes lelki sötétségből és vakságból a látás felé, még nem jutottak teljes lelki látásra, sokan csak a feltámadás után fogják majd azt mondani, hogy én Uram és én Istenem, de már valami elindult az életükben, és ez reménykeltő. És nagyon-nagyon fontos, hogy beszélő viszonyban vannak Jézussal, Jézust kérdezik, míg a farizeusok azt látjuk, hogy ezt az embert is kérdezik, a szüleit is kérdezik, de valahogy Jézust kihagyják a képletből. Nincsenek igazán beszélő viszonyban Jézussal. Még ha esetleg kérdezik is egy-egy kötekedő kérdéssel, az a céljuk csak, hogy valahogy törbecsalják. Őket igazából nem érdekli Jézus, és nem érdekli Jézus véleménye, nekik csak az a céljuk, hogy valami módon elveszejtsék őt. Hát igen, itt vannak a lelkileg vakok. A farizeusok, akik ítélőszéket állítanak fel, és kirekesztik a gyülekezetekből, a zsinagógából azokat, akik Jézust messiásnak vallják. Itt még csak ezt a vakembert, meg a szüleit vonják ítélőszék elé, majd aztán nem sokkal később magát az Úr Jézust is, mert a sötétség nem bírja elviselni a világosságot. Jézus jött az övéi közé, de az övéi nem fogadták be. Olyan megdöbbentő az, kedves testvéreim, amit itt Jézus tesz, az egyértelmű, nyilvánvaló, messiási csoda. Ilyen nem volt előzőleg, és utána sem. A farizeusok, az írástudók és a papi fejedelmek kellett, hogy a legjobban tudják, hogy a názáreti Jézus az Isten fia, a megígért messiás, a szabadító. Nekünk olyan természetes, olvassuk a Bibliát, és hát persze Jézus mindenható, Jézus Isten fia, Jézus meg tud tenni ilyen-olyan csodákat, halottat támaszt tengeren járt, de az akkori Ószövetség igazi ismerői pontosan tudták, hogy mik azok a messiási jelek, amik egyértelműen alátámasztják és aláhúzzák, hogy az a valaki tényleg az Istentől jött szabadító. Ez volt az egyik jel. Nem véletlenül küldte vissza az Úr Jézus, és mindig elküldte, amikor leprásokat gyógyított meg. Menj el, mutasd meg magad a papnak, és mutasd be a hála áldozatot a tisztulásodért Istennek. Ezt is olyan természetesnek veszük. Hát igen, Jézus meggyógyít egy leprást. Na de gondolkodjunk egy kicsit, hogy ki volt az utolsó zsidó, aki meggyógyult a leprájából? Az Úr Jézus előtt 1500 évvel élt. Mózes testvére Mírjám. Onnantól kezdve 1500 éven át senki nem gyógyult meg a leprából, csak a szíriai Naámán. Egyértelművé kellett volna váljon ez minden zsidó vallási vezetőnek, hogy ez a valaki, aki itt csodát tett, ez nem egy egyszerű vándortanító, nem egy nagy próféta, nem egy csodadoktor, hanem a megígért messiás. És ezért küldte újra és újra a meggyógyult leprásokat. Mutasd meg magad a papnak, hát ha észreveszi már, hogy itt valami történik, hogy valaki nagyobb van itt Mózesnél, meg Ábrahámnál. És nem. Tudatosan benne maradtak a sötétségben, mert jobban szerették az emberek dicséretét, mint az Isten dicséretét. Jobban ragaszkodtak ahhoz, hogy az emberek felnézzenek rájuk, hogy az emberek megveregessék lelki értelemben a vállukat, hogy hú, ti milyen jó vallásosak vagytok, mint hogy Istentől nyertek volna dicséretet az Isten félő életükért. Egyértelmű messiási jel, volt rá példa, hogy vakember meggyógyult, de úgy, hogy előzőleg látott, és valamilyen gyógymóddal valahogy visszahozták vagy javították a látását, de olyan, hogy valaki születésétől fogva vak lett volna, és úgy gyógyult volna meg, olyan nem volt. Ilyet csak azt tud tenni, aki Isten fia, aki isteni teremtő hatalommal bír. A teológián, amikor magyarázta az egyik professzorunk ezt a részt, azt mondta, hogy szó szerint az történt, ami a teremtés hatodik napján, amikor Isten a föld porából megalkotta Ádámot. Az Úr Jézus a föld sarából egy használható, vagyis kettő használható szemgolyót alkotott ennek a vakon született embernek. Szó szerint teremtési aktus történik itt, bizonyítva, hogy Jézus az Isten fia. És ezek az emberek, a farizeusok tudatosan maradnak a sötétségben, és sajnos azt látjuk a későbbi történetek folyamán, hogy nagyon kevesen vannak azok, akik tényleg komolyan veszik ezt, és felfigyelnek erre a jelre, és aztán, ha titokban is, de Jézus tanítványai lesznek. És aztán látjuk, hogy itt van ez a vakon született ember, aki ott van kiszolgáltatottan, nyomorultan az út mellett, tudja, hogy szüksége van Jézusra, bár még maga nem sok mindent tud róla. Amikor először kérdezik, nem tudja, hogy hol van. De az biztos, hogy amikor találkozik vele, akkor kész neki engedelmeskedni, kész rábízni magát, engedi, hogy Jézus beleszóljon az életébe, hogy ne kelljen már ott tovább koldulnia a sötétségben, engedi, hogy Jézus kimozdítsa ebből a bénult állapotából, és engedi, hogy a megváltó megváltoztassa. És azt gondolom, kedves testvéreim, hogy amit a 9. rész 25. versében olvastunk, annál szebb hitvallás alig halkad a Szentírásban, meg azóta is. Egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok. És kell ennél nagyobb bizonyságtétel? Kell ennél nagyobb hitvallás amellett, hogy Jézus a Krisztus? Bármivel is vádolták itt ezt az embert a farizeusok, vagy próbálták elhitetni vele, hogy Jézus nem az, akinek mondja magát, ez az ember megváltozott. A Jézussal való személyes találkozás hatására már nem volt ugyanaz, mint előtte volt. És ennek egy nagyon nyilvánvaló jele lett. Előtte vak volt, most már látott. És nem tudja még itt, hogy ki is az, aki ezt a csodát tette vele. De a változás az életében nyilvánvaló volt. És fel kell tennie mindenkinek, kedves testvéreim, akik itt vagyunk, magának a választ, a kérdést, és megválaszolni. Volt-e ilyen nyilvánvaló változás az életedben a Jézussal való találkozás hatására? Találkoztál-e Jézus Krisztussal? Mert ha igen, akkor annak megvannak a nyilvánvaló jelei. Ha találkoztál Jézussal, akkor megváltozott az életed. A gondolkodásod, az értékrended, a viselkedésed, a beszéded, az időbeosztásod, a szabadidőd eltöltése, a pénzed elköltésének a rendje. Nem lehet Jézussal úgy találkozni, hogy azután ne változna meg az ember élete. Mert ha nincs változás, akkor valószínűleg az az ember még nem találkozott Jézussal. Nagyon egyszerű, kedves testvérem, a hétköznapi életben, hogyha élet jön a világra, annak megvannak a nyilvánvaló jelei. Ha ott egészséges életről beszélünk, akkor az a csecsemő fel fog sírni. Ha valaki újjászületett és új életet kapott Istentől, megvan a lelki felsírás, megvannak a lelki jelei annak, hogy ott egy új élet jött létre. És lehet, hogy nem fogja tudni az az ember megmondani, hogy én 2016. január 31-én találkoztam a feltámadott Jézussal, vagy akkor tértem meg, de hogy beindul egy változás az életében, és az mindenki számára nyilvánvaló lesz a környezetében, az igen. Spurgeonről, ugye a nagy angol igehirdetőről, vagy vele kapcsolatban jegyezték fel, hogy amikor találkoztak egy emberrel, aki kijött az Isten tiszteletéről, nem sokkal az Isten tisztelet után, akkor megkérdezték tőle, hogy na, barátom, miről szolgált a nagy Spurgeon? Mi volt az ige? És azt mondja ez az ember, nem tudom, hogy mi volt az ige, de azt tudom, hogy az ige hirdetés után hazarohantam, és a hamis fontjaimat a Temzébe dobtam. Nem tudta megmondani, hogy mi volt az ige, de változást vitt végbe az életében az ige, mert komolyan vette, és ráállt az Isten szavára, és megszabadult. Az a kérdés, kedves testvéreim, hogy mi készek vagyunk-e ilyen hittel ráállni Isten szavára, ilyen hittel bízni az Úr Jézusban, és ilyen hittel engedelmeskedni neki. Volt-e ilyen nyilvánvaló változás az életünkben? El tudjuk-e mondani, hogy vak voltam, de most már látok? Mert találkoztam Jézus Krisztussal. És azt látjuk, hogy ezt az embert olyan szépen vezeti végig az Úr Jézus a látóvá, a tisztán látóvá válás útján, hogy először ott lesz az ember szívében a bizalom az Úr Jézus felé, kész neki engedelmeskedni egy teljesen lehetetlen helyzetbe, miért küldözget itt engem ez az ember máshova, amikor örülök, hogy itt le tudok ülni, és nem kell menni sehova, nem teszi fel ezeket a kérdéseket, szó nélkül engedelmeskedik, visszanyeri a testi látását, nem sokkal később már a lelki látásának részleges voltáról bizonyságot tesz, mert amikor megkérdezik először a farizeusok, azt mondja, hogy igenis őt prófétának tartom, de ez még mindig kevés. Jézus még ezen túl is tovább vezeti. Mert ha ő csak ennyiben maradna Jézussal, akkor ugyanúgy elkárhozna, mint minden más, aki csak prófétának tartja Jézus, csak nagy tanítónak. Az iszlám vallás is prófétának tartja Jézus, benne van a Koránban. De ettől még egyik iszlám hitű sem fog üdvözülni. Jézus utána megy ennek az embernek, amikor kidobják, amikor újra semmibe nézik. És addig megy vele, és utána, míg el nem juttatja arra a felismerésre, hogy valóban Jézus az Isten fia. Eljut a teljes gyógyulásra ez az ember, amikor már nem csak testi, hanem lelki látást nyer. A meggyógyultról azt olvassuk, hogy imádta Jézust. És ez a cél, kedves testvéreim. A Jézussal való mindenkori találkozásunknak ez a célja, hogy imádjuk őt. És ez nem csak a megtérésünk vagy újjászületésünk pillanatára vonatkozik, hanem minden egyes alkalommal, amikor vele vagyunk, amikor beszélünk vele, amikor közösségben vagyunk vele, ne feledkezzünk el arról, hogy imádjuk őt, mert egyedül ő méltó az imádatunkra, egyedül ő méltó arra, hogy neki és érte éljünk. És a lelki látásunknak is ez az elsődleges bizonyítéka, ha mi valóban lelki látásra jutottunk, akkor imádni fogjuk Jézust. Hát adja Isten, hogy mindnyáján eljussunk erre a lelkilátásra, és teljes és boldog életünk legyen itt a földön, és majd az örökké valóságban Jézussal. Amen. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért te nem hagytál bennünket a mi sötétségünkben, a mi lelki vakságunkban, a bűneinknek a nyomorúságában, hanem elküldted a megváltót Jézus Krisztusban, az egyetlen tökéletes szabadítót és utat, akin keresztül, akiben bízva, visszajuthatunk a veled való életközösségbe. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te nem mondasz le rólunk. Köszönjük, hogy te addig jössz velünk, és addig jössz utánunk, amíg igazán fel nem ismerünk téged, amíg igazán meg nem látunk téged, amíg igazán át nem tudjuk adni magunkat neked, és amíg igazán el nem tudunk kezdeni téged dicsőíteni. Hiszen erre teremtettél bennünket, Úr Jézus, és a mi lelkünk is akkor nyugszik csak meg, ha benned békességre talál, ha benned valóban megtaláljuk életünk urát és királyát, és a téged úgy tudunk dicsőíteni, ahogy az neked kedves és hozzád méltó. Szeretnénk, Úr Jézus, minden lelki sötétséget kiirtani az életünkből, szeretnénk, hogyha a te világosságod beragyogná a szívünket, a gondolatainkat, a vágyainkat, szeretnénk, Úr Jézus, valóban téged imádni és dicsőíteni, úgy, ahogy az neked kedves. Te látod, Úr Jézus, azt, hogy milyen harcokban van az életünk, milyen napok, hetek előtt állunk, te vértesz fel bennünket ezekre, és azért könyörgünk, hogy a te szent lelked és igéd erősítsenek újra és újra, tisztogassák a mi lelki látásunkat, szabadíts meg, kérünk, bennünket minden hamis istenképtől, minden hamis önképtől, minden hamis magunk választotta Isten tisztelettől, vagy hamis elvárástól veled szemben. Add, hogy téged annak lássunk, aki vagy, és azt várjuk tőled, amit nekünk ígértél, de azt hittel várjuk, reménységgel és engedelmes szívvel. Így kérünk, mennyei Atyánk, hogy te áld meg a mi gyülekezetünk egész közösségét, imádkozunk a betegeinkért, hogy te légy a gyógyítójuk, a gyászolóknak kérünk, te légy a vigasztalójuk. Hozzuk eléd, mennyei Atyánk, az iskolánk és óvodánk ügyét, hogy te áld meg az ott folyó munkát, a szolgálatokat, te adj megtérést a tanárok, a diákok, a szülők között, add, hogy ennek lehessünk mi is eszközei. Kérünk azért, mennyei Atyánk, hogy te áld meg egyházunkat és nemzetünket ébredéssel, megújulással, a te szent lelked erejével, és hozzuk eléd, mennyei Atyánk, most különösen is az üldözött keresztjén testvéreinket, akik akár fizikális létükben vannak veszélyeztetve, vagy bármi más miatt hátratételt szenvednek, bármilyen más formában, mert hisznek benned, Úr Jézus. Légy velük, állj melléjük is, lásd meg őket is, és nekünk is adj lelkilátást, hogy észrevegyük a rászorulókat, a nyomorúságban lévőket, és tudjuk betölteni a szükségeiket. Kérünk, mennyei Atyánk, ahogy eddig te voltál, ezután is te légy a mi őriző pásztorunk. Az Úr Jézus nevében könyörgünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Amen.